Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, itt van egyik vendégem, Sápi Kinga, bocsánat, a Magyar Zeneháza igazgató helyettese, és közben megérkezett az én kolléganőm, Winkler Nóra, újságíró, műsorvezető is.
Sziasztok! Szia.
Hello!
Na, de jó, örülök, hogy át tudtál jönni a másik stúdióból, hiszen te közben dolgozol itt párhuzamosan. Na szóval Magyar Zeneháza január 22-én harmadik születésnapját ünnepli, és ezen a napon is adni szeretne a saját születésnapi alkalmából egy jótékonysági estel. Ennek a részleteit kérlek, Kinga, mondd, és aztán utána át fogunk térni Nórára, hiszen Nóra ennek az egésznek a műsorvezetője és lebonyolítója.
Rendben, köszönöm. Onnan indultunk ki, hogy a szülinapunkat szerettünk volna valami olyan dologgal megünnepelni, ami velünk önazonos. És nekünk nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért arra gondoltunk, hogy amellett, hogy szeretnénk jól érezni magunkat, a harmadik születésnapunkon szeretnénk erre koncentrálni, ezért a fő tematika a jótékonysági esten belül egy aukció, ami arról szól, hogy hírezzenészeknek mindenféle tárgyait, relikviáit, dedikációit így szeretnénk elárverezni, amihez Nórától kapunk profi segítséget, amit ezúton is köszönünk, és e köré szerveztünk egy olyan kis program, zenei programsorozatot, ami a mi zenei működésünket nagyjából lemodellezi, tehát kapcsolódik az idei rendezvényeinkhez.
Nekem nagyon tetszett ez az egész, amikor a híre eljött hozzám, hogy tulajdonképpen van egy-egy olyan ismert ember, aki mondjuk arra használja a születésnapját, hogy valami jó ügybe beleáll, és akkor azt kéri az Instagramon a követőitől, hogy támogassanak egy szervezetet, vagy adakozzanak egy bármilyen jó cél érdekében. Szóval nekem alapvetően nagyon tetszett, hogy van egy ilyen intézmény, a Magyar Zeneháza, aki úgy ünnepli meg magát a harmadik születésnapján, hogy adni szeretne. Úgyhogy innen indult el a közös munkánk, ami mindig egy ilyen közös gondolkodás, hogy a szóba jöhető műtárgyak megítélése, hogy alkalmas-e egy élő árverésre, mi az, ami egy csendes aukción jobban működik, hogyan lehet felépíteni egy ilyen anyagot, hogyan lehet minél jobban beemelni egy este programjába azt a három szervezetet, akit ott a közönség a licitjével, de már tulajdonképpen az estre vásárolt jegyeivel is támogat.
Fog,
szóval én nagyon szeretem, ez egy ilyen nagyon finom hangolós munka felépíteni egy ilyen árverést.
Na, hát pont erre gondoltam, hogy az árverés levezetésében én sem nagyon tudnék alkalmasabbat, mint te, és itt akkor csinálok egy kis cross-promót, hogyha valaki hallgat Hello járatot, akár szerda délután, akár a hétvégén, én leginkább akkor szoktam, akkor abban te nagyon gyakran mesélsz egyáltalán az élményeidről, de ha bármi, ami művészet, ami téged megfogott, amit láttál, amire felhívod a figyelmet, tehát nagyon sok mindent meg lehet tőled tudni, úgyhogy akkor most arra gondoltam, hogy mondok néhány tárgyat ebből az aukcióból, és akkor beszéljünk erről, és mesélj arról, hogy például ezt hogyan lehet megítélni, hogyan lehet elhelyezni, és egyébként azt is mondom, igen, én is az Instán megnéztem jó néhány művészt, ahogy a saját tárgyát megmutatja. Akkor például kezdjük ezzel, szerintem nekem a Pásztor Anna combcsizmája volt az, amire így azt mondtam, hogy hú, tök merész. Szerintem ez egy nagyon merész dolog. Anna pedig el is mondja a maga Insta bejelentkezésében, hogy neki ez valami olyat adott, ami kiemelte őt, mármint a combcsizmája, tehát kiemelte őt abból a fajta, mutatom idézőjelbe, hétköznapiságból, szürkeségből, amiben őt amúgy nem veszik észre. Viszont ha ezt felvette, és ebben koncertezett, és nyilván hozzá igazította a többi díszletét is, akkor mindenkit meg tudott vadítani. Tehát, hogy ez így indul útjára. De titeket kérdezve, hogy lehet ezt elhelyezni?
Milyen vicces, hogy ebbe bele se gondoltam, de eszembe jutott a ti kiállításotok, a Dívák.
Igen.
Ami pont arról szólt, és szerintem egy laikusnak nagyon sokat adott abban, hogy milyen fázisai vannak annak, amíg egy alkotó ember felér a színpadra, és ott te őt nézőként, egyébként is már meglévő rajongóként, meg a dalszövegeket fejből fújóként, de valahogy azt megérted, vagy inkább azt megéled, hogy ő egy másik szférába van, és hogy ennek az öltözék, a haj, a kiegészítők, a smink, eleve a színpadi háttér, az hogyan épít meg egy már eleve jó alappal bíró előadót, és tök jó, hogy ezt mondta az Anna erről a combcsizmáról, hogy ezek ilyen átlényegítő erejű darabok, tehát hogy amit egyébként mi nők itt csak itt hárman a stúdióban ismerhetünk, tehát tök más, hogy viselkedsz, amikor felveszel egy extrább darabot,
abszolút.
Pedig ugyanaz a nő vagy, aki egyébként 2 perccel ezelőtt még a krumplit pucolta az ebédbe, és ez tök oké, hogy így van, csak ennek valahogy más dimenziója, amit így a színpadon jelenlévő előadók versus a saját hétköznapjaikat élő előadók között van. Szóval, hogy amikor van egy ilyen tárgy, akkor azt érdemes megfontolni, hogy melyik a kapcsolódásra invitáló potenciál-e a nagyobb egy ilyen csizmában, és az Annánál egy olyan erős rajongói bázis van, hogy szerintem ez nála nagyon erős, vagy az, hogy ezek azért adottságok, tehát van egy láb mérete valakinek. A színpadi ruháknál szintén mindig kérdés, hogy aki majd megveszi, az azért veszi meg, mert pont ugyanaz az alkat, és ő maga is szeretné hordani, vagy relikviaként fogja elhelyezni a ruhatárába, és minden nap szeretettel gondol rá. Tehát, hogy ezeket kell mérlegelni.
Akkor ott van Becsei Hán Miklós, az ő általa alakított nemecsek üveggolyói, ami ugye mondhatjuk, hogy a Becseiről szól, de közben meg egy alakításról, amiről tudjuk, hogy ugye ő már nem játssza ezt, hiszen már nem tud azért, tehát mondjuk így kiöregedett a maga 30 évével, vagy 31-2 évével a nemecsek szerepéből, de azt tudjuk, hogy amikor ők játszották, és ez most is így van, szóval, hogy ezt a fél ország látta, ez egy nagyon-nagyon népszerű darab, mondom a mai napig is, de hogy vele indult. Szóval, hogy itt közben meg a kis nemecsekről is szó van.
Ami meg annyira sok minden nyúlunk sztoria.
Igen. Meg az üveggolyó annyi mindent.
Igen, jelent. Szerintem ez fontos, hogy nem akartuk csak zenei fókuszba tenni, tehát nekünk a zeneházában az koncepciónk, hogy a társművészeteket szeretnénk bevonni. És nekünk így örömünk volt, hogy a irodalomhoz kapcsolódó és a mögöttes, tehát hogy igen, maga a Pál utcai fiúk az egy olyan örökségünk, ami nekünk fontos volt, hogy megjelenjen az abban lévő értékek, és ezáltal is ez az aukciós tárgy szerintünk egy ilyen több fókuszú tárgy, úgyhogy ez nekem egyik kedvencem egyébként.
Meg ez a tárgy, ez tök jó hozza azt, amit egyébként egy műtárgynál is figyelembe veszel, amikor úgy döntesz, hogy megvásárolod, akár árverésen, akár nem árverésen, de mindenképpen hozzátartozik egy tárgyhoz, ami csak egy fizikai dolog és szétszedhető összetevőire, hozzátartozik, elvehetetlenül hozzátartozik a története. Hogy mi minden sűrűsödik abban, mi minden történt azzal az üveggolyóval. Most, hogyha ha én Vecsei rajongó vagyok, akkor azt gondolom, hogy ezeket az üveggolyókat ez az ember mindig a kezében tartotta, ez vele ott volt végig. És akkor ez csak az egyik vonatkozása annak, amiért úgy döntesz, hogy egy tárgyat szeretnél otthon birtokolni, mert tulajdonképpen nem csak pár üveggolyó lesz a tiéd, hanem ez az egész sűrű hálózat, hogy mit jelent ez a történet így a magyar kultúrában.
Meg bármilyen tiéd lehet ezzel kapcsolatban, amit te gondolsz róla, és amit te képzelsz.
Igen.
Ebben, hogy te így hogy kapcsolódsz. Viszont azért mondok még néhányat, mert ebből látszik, hogy milyen színes a paletta, és abból nekem az látszik, hogy nagy az igényetek arra, hogy minél szélesebb körbe bevonjátok az embereket. Itt van például Lukács Miklós saját jegyzetekkel ellátott kottái.
Igen, szerintem nagyon fontos a személyesség, és nagyon, nagyon fontos, hát hogy úgy tudjunk kötődni valakihez, hogy érezzük, hogy nem egy tömegterméket produkál, hanem ő valamit a sajátjából ad, és szerintem ma ez az egyik legnagyobb érték, hogyha valaki időt szán arra egy tájra, tehát ez olyan, mint amikor egy karácsonyi ajándékot kapok, én őszinte leszek, ha nem díszzacskóban van, hanem már be van csomagolva, annak már örülök. És kicsit ilyen, amikor érezzük, hogy erre időt szántak, ezzel szeretnék támogatni azt, amit mi is szeretnénk támogatni, úgyhogy igen, ennek nekem egy ilyen aspektusa van.
Meg valahogy ezek a jegyzetek, tehát szerintem az tök sokat ad az embernek, amikor azt megérti, hogy egy alkotó, akit egy ilyen joggal egy másik szférába egy másik dimenzióba tartozik az, aki zenét így tud előállítani, mint ők, de hogy a személyes jegyzetek, a kézzel írott, abban látod a nekifutásokat, látod a küzdelmet az anyaggal.
Az alkotás folyamatában.
Igen. Látod azt, hogy ez egy hogy ez egy oda-vissza viszony a zenemű, meg az előadója között, hogy ez egy szkanderezés, hogy ebben meló van, hogy ebben kudarcok vannak, ebben nekifutás van. Tehát, hogy én azért szeretem ezeket a személyességgel átítatott, mert egyfelől egy másik nagyságrend, mint ahol csak úgy éljük az életünket, de tökre benne van, hogy ezekben rengeteg meló van.
És látod, ez milyen érdekes a kézzel írott jegyzet, mert ahogy te elmondod, benne van ugye ez a megküzdési folyamat, de benne van ugye a születés folyamata is, hiszen valahol lesz valami vége, és ez nekem egy ilyen személyes tapasztalatom, nemrégben egy valamilyen alkalommal kapcsolatban levettem egy valamilyen könyvet a könyvespolcról, és az édesapámnak a kézzel írt jegyzetei voltak ilyen széljegyzetei benne, ami egészen más megvilágításba került most nekem, nyilván azért is, mert már nincs velem, vagy nincs köztünk, de akkor is nem látok már ilyet, hanem általában kész termékeket látunk. Igen. Tehát nem, az nem történik meg, amikor elolvasol egy anyagot, hogy abban látod, hogy hol volt az visszatörölve, hol lett ki radexezve, volt ilyen régen, és ebben megláttam, érzékeltem, hogy erről ezt gondolta, aztán azt áthúzta, mégsem az, úgyhogy ilyen értelemben most nagyon vissza tudom tükrözni, hogy valóban ebben benne van az, hogy ő benne mi zajlott le. És ilyen értelemben valóban ez egy személyesség. Még szintén személyes, Paja Bea egyedileg elkészített nehéz szó. Szóval egy pendrive, amit ő készített el, és rátett egy csomó mindent, amit szót most nem fog tudni kimondani, exkluzív dolgokat, tehát gondolom, hogy ebben akár fotók, akár szintén alkotói folyamatot bemutató.
Nekem dolgok. Azért tetszik, mert ez gyakorlatilag életműnek a kanonizációja a saját előadó által. Igen, tehát, hogy itt leül az alkotó, és végig gondolja, hogy mi az, ami az ő életművéből, mi az, amit fel tud most, ugye ahányszor elmeséljük a történetünket, ezt irodalom elméletben tudjuk, annyiszor más történetet éppen, ahogy látjuk, azt vetítjük rá. És hogy ez egy olyan ilyen különleges időpillanata a Zeneháza harmadik születésnapjának, amikor ő így látja visszatekintve az ő életművét. Nekem ez azért tetszik.
Meg hogy exkluzív. Nehéz szó, és mindannyian neki futunk, hogy kimondjuk. Jamaikai, aki. Szegény Nesztát szoktam ez gyötörni.
Igen, szoktam hallani.
Szóval, hogy exkluzív, tehát hogy ezek belépési pontok valakinek a egyébként nem bejárható régióiba.
Így van.
Tehát hogy azért ez nagy kincs, hogy valaki rajongsz, valakit látsz állandóan óriás plakátokon és magazin címlapokon, és szereted, imádod, és a gyerekeknek szóló énekeit énekled a gyerekednek, vagy emlékszel arra a nagy koncertre, amikor ott voltál és sírtál, és akkor egyszer csak látod őt megint egy olyan pillanatában, amihez amúgy nem lenne hozzáférésed.
Ugyanilyennek találom a Falusi Marian pólója kitűzői, és képzeljétek el, hogy ezzel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy ebben, ugye, de ez lehet, hogy én vagyok most ebben túl romantikus, de hogy ebben benne van ugye az ő barátsága és az ő alkotó művész testvérisége a Lang Györgyivel.
Nekem is ez jut eszembe, szóval akkor szerintem ebbe egyek vagyunk.
Tehát, hogy ebben benne van valami, ami az életműnek a nagyon komoly része, amiről tudjuk, hogy féltett, amiről tudjuk, hogy az elvesztése nehéz volt, és hogy abból egy szeletke, egy darabka. Tehát, hogy ilyen értelemben ez nem csak a Marianból, hanem a Györgyiből is, én így gondolnám.
Igen, ezek relikviák, minden értelemben ezek relikviák. És vicces, hogy ezt mondtad, hogy nem vagy benne biztos, vagy lehet, hogy ez csak számodra, de számomra is, és azt képzelem, hogy sokak számára, amit igen, a Marianna ad, abban ott van az ő kettősük.
Volt bennem egy ilyen szemérmesség, hogy nem akarok túllépni határt, valamilyen intim határt, mert hogy ugye nem fogalmazhatom meg az ő gyászát és nehézségét, főleg úgy, hogy egyébként olyan nagyon nem is ismerjük egymást, de közben pedig igazad van, mert hogy ők ketten a közönség előtt, csak én most nem ezt a részt néztem, de ezért gondoltam, hogy ebbe lehet, hogy visszafogottabban kell fogalmazni, de közben meg valóban végül is kimondtuk, hogy az a gondolat erről, hogy ez nem csak ő, hanem valami, ami az ő életében nagyon fontos, nagyon hosszan ott volt, és valaki, aki már nincs itt, és ilyen értelemben ugye ez Padödő is, hiszen a Padödő is több rétegű, több szólamú. Na nézzük még, Karácsony James által felajánlott teljes LGT által dedikált 2013-as fotóalbumokra és koncertplakátokra és Stage Pass-re. Tudom, mi az. Tudom én, mi az.
Igen. Igen, ez egy ilyen nagyon klasszikus
hát ezek valami, nekik is valami, igen. A sajátjukból.
Igen, igen. Itt az is érdekes, amit arról az előbb beszéltünk, hogy itt egy emberen keresztül nyilván egy zenekar életébe is bele tudunk látni, és szerintem ezek azért ilyen popkulturális relikviák, tehát hogy azért itt történetileg ennek szerintem nagyon nagy értéke van, hogy ezek...
Ezeket... Nem is tudom, hogy van-e még Stage igen. Pass, vagy már online az is.
Hát, azért van.
Na.
Igen. Jó. Úgyhogy, igen.
Meg ez is tök szépen illik szerintem a ti kiállításotokhoz, az állandó kiállításhoz.
Igen, nekünk írtak a dal, igen, ennek igazából, igen, ott kapcsolódik össze, igaz, bocsánat, hogy beleszorok, hogy az első időszaki kiállításunkhoz nekünk írtak a dalba, hogy ezt dolgoztuk föl, és ahhoz kapcsolódik, igen.
Na, hogy tulajdonképpen, igen, egy zenészről van szó, és azon keresztül egy zenekarról van szó, és azon keresztül meg egyébként a magyar pop kulturális történelmünkről van szó, tehát hogy
több nagyon... generációnak igen, az igazodási pontjáról,
igen,
persze.
Abszolút. Persze. Tehát, hogy itt nagyon kiszélesedik, amikor így a konkrét tárgy mögé nézel, hogy mi minden tartozik ide, ami egy kézzelfogható tárgy ezen az árverésen, hogy mi minden bevásárolod be magad általa. Na.
Igen. Itt van még Harcsa Veronika dedikált festett portréja. Na hát ez meg, szóval kifejezetten azt gondolom, hogy na ez, amikor valaki, aki a nagy kedvenced, oda kerül a lakásodba, a szobádba, a nappalidba.
Ráadásul nem egy kis méretben.
Igen, el tudom képzelni.
Ez egy kifejezetten
el
nagy.
El tudom képzelni a festett portré, azt gondolom nem A4-es.
Nem, ez egy
nem,
kifejezetten.
Ez egy nagy kép. Igen. És az az érdekes, hogyha egy kicsit ilyen kulisszát mondtatok, hogy amikor gondolkozunk azon, hogy álljon össze a katalógus, mi legyen a sorrendje, mi az, ami az élő árverésben. Élő árverésnek az minősül, azt hívják élő árverésnek, amit az aukción élőben uh-huh. egy árverés vezetővel vásárolsz meg, és szoktak lenni csendes árverések, ezek általában az ilyen jótékony célú esteknek a részei, amikor kint valamilyen előtérben megtekintheted a műtárgyakat, uh-huh. és egy mindegyikhez tartozik egy ilyen információs papír, és ott te kézírásoda jelezheted, hogy te ennyit adsz érte. Az alattad levő meg felül licitált téged, ez a csendes árverés, az élő az meg bent van a teremben. Uh-huh. És akkor gondolkoztunk, hogy színpadkép mi legyen, és nagyon adná magát, mivel ez egy dekoratív, erős színekkel megfestett szép nagy kép, hogy milyen tök jól néznek ki a színpadon. De azt figyelembe kell venni egy árverésnél, hogy tulajdonképpen nem emelhetsz ki műveket, mert ez egy anyag. Az elsőtől az utolsóig, igen, és igen. Mindegyiknek szeretnéd megadni azt, hogy a lehetőségek szerinti legmagasabb áron, hiszen jótékony célt támogatsz vele, megépíted a saját közönségét, és akkor abba, hogy egy csomó olyan szempont van egy árverésnél, ami egyéb esetekben nem érvényes, mert minden színpadnak jót tesz egy dekoratív festmény, de van, amit nem csinálhatsz meg egy árverésen, mert kontraproduktív.
Igen, erről nagyon sokat beszélgettünk.
De jó, ez például egy olyan kis kulisszatitok, amire nem is gondoltam volna. Hát hiszen nem hívhatod erre külön fel a figyelmet.
Igen.
Na most pontosan ezért, mert hogy én is azt gondolom, hogy mindenkinek egyenlő eséllyel, azért én még mondom, Bognár Szilvia egyik elegáns ruhája, amit Túri Erzsébet színházi jelmeztervező tervezett, ugye itt már vissza is tudok utalni arra, amit Nóra mondott, hogy itt az egy nagyon fontos kérdés, hogy ez valakinek azért kell, mert ő azt viselni is fogja tudni, tehát hogy van abban a helyzetben, hogy ez neki oké, ugyanez a méret, vagy hogy egész egyszerűen csak szeretné, hogyha nála lenne, ugye?
Sokszor volt, hogy nem nagyon sokszor, de többször előfordult már, hogy ilyen különleges ruhákat adtunk el árverésen, és szerencsére mindig fel lehet kínálni azt a lehetőséget, hogyha rád pont nem jó, akkor egy nagyon jó szabó. Ezt méretre szabja
ez
rád.
Ez is benne van.
Igen.
Hát ilyen csodás.
Igen, igen. Tehát tulajdonképpen, hogyha azért akarod venni, mert annyira imádtad azon az előadáson, azon a nőn, és szeretnéd hordani egy-két ilyen kiemelt pillanatában majd az életednek, akkor egy nagyon jókezű szabó ezt 0 perc alatt semmi kihívás nem jelent számukra, hogy átalakítsa a te testalkatodra, hogyha hordani akarod, ha meg csak nem is tudom birtokolni, vagy divat gyűjteményed van, akkor meg nyilván nem kérdés, hogy az eredeti formájában ott fog egy fogason lógni, nagy szeretettel és megbecsüléssel övezve.
Nagy Fruzsina jelmeztervező egyik saját készítési jelmezére, akkor gondolom hasonlóan érvényes ugyanez, ugye? Itt van még Bencúre mese, az ő műtárcsor, a Hope műtárcsorozatának egyik darabja.
Igen, én ha lehet, váltanék egyet a koncertprogram sorozatunkból, és inkább a kiállításot kapcsolódni. Nekem az egyik kedvencem, ami talán nincs kint a honlapon, az egyik pop-upunknak, ha járkáltok a zeneházánál, még kint a bejáratnál, az oszlopokon vannak ilyen kis felmászó fülek, amit mi fülfalkának hívunk, és például az egyik fül, sőt talán kettő is elárverzésre kerül, mert szerettük volna, ha nem csak a koncertjeinkhez kapcsolódunk és az előadó műszekhez, hanem ugye nekünk nagyon fontos a kiállítási terünk, ahol állandó kiállítási időszaki hangdóm és kreatív hangtér is van, és például ez egy izgalmas, hogy egy pop-up tárgyunk is elvezésre kerül.
És akkor még van a Szép Művészeti Múzeum által felajánlott két darab éves családi baráti körtagság.
Illetve a ballon is ajánlott fel nekünk, nagyon sok minden nem soroltunk fel a honlapon, hogy csak ízelítőt adjunk. Igen, vannak ilyen klasszikus a Liget projekthez köthető belépőjegyek is, amiket majd...
Ó, de jó, az azért, amikor nem kell órákat várni, hogy sorba állni valamilyen belépő megszerzésére, hanem csak egyszerűen van, az is nagy érték. Tehát ilyen értelemben ez tényleg akkor folyamatos programban levés is lehet.
Igen, Néprajzi Múzeum is ajánlott fel nekünk társintézmény, úgyhogy nagyon kedvesek voltak, és azt láttuk, hogy nagyon tudtak csatlakozni a mi örömünkhöz ebben a jótékonysági esben.
Igen, azért is mondtam, hogy oké, akkor soroljunk fel néhányat, ami itt van előttem, azért, hogy lássuk tényleg ezt, ez egy sokrétű közönséget vonzhat be.
Igen.
Tehát sok mindenkinek az érdeklődését felkeltheti. Nóra, téged még egy picit marasztalnálak azért, hogy akkor az aukció, tehát aki nem tudja, és egyébként én sem vagyok ebben teljesen biztos, hogy én élőben láttam aukciót, tehát hogy egy ilyen aukciónak a levezetése hogy működik. A kikiáltás ugye jótékonyságra megy, tehát hogy itt nem az a lényeg, hogy egyébként az a póló vagy kitűző mennyit ér, hanem meg kell fogalmazni valamit, tehát nem egy abszolút értéket, hanem meg kell fogalmazni egy értéket, ugye? Nem tudom, hogy hívják ezt.
Igen, ezeknek a dolgoknak egyébként eszmei értéke van, úgyhogy nehéz beárazni. Tehát amikor mondjuk fogsz egy 20. századi magyar festőt, annak nagyon könnyen eligazodsz a piaci áraiban, és be tudod lőni, hogy ez a méret ebből a korszakból nagyjából tólikba hol mozog. Nyilván ezeknek az eszmei értéke a bíró amúgy nem megvásárolható, nem hozzáférhető dolgoknak tök más ártartománya van. Ezen az árverésen azért nagyon figyelünk arra, hogy barátságos kikiáltási árakról induló kisebb tételeket vegyítsünk a nagyokkal, amik exkluzívabbak és értékesebbek, és méretüknél fogva is más hova tartoznak. Úgy fog működni, mint ahogy működne bármelyik másik árverés a világon, a kikiáltási árakról indulnak a tételek, és a kéz feltartásával tárcsákat lehet regisztrálni az elején, tehát amikor megszerzed a tárcsádat, beülsz a terembe, hallgatod a zenét, a köszöntő beszédeket, nézed az előadásokat, és akkor jön az aukció. Én egyenként felkonferálom a tételeket, megmutatjuk a kivetítőn nagyba őket, hogy éppen hol tartunk, van egy kikiáltási ár, és akkor onnan elindul a licit. És akkor én figyelem, hogy a terem melyik sarkából kiemelte föl a kezét, és folyamatosan mondom, hogy az a kézfeltartás most éppen mennyivel emelte meg a licitünket.
Közben rájöttem, voltam ilyen jótékonyság, én egy színház jegyeket vettem licitre. Igen,
na látod, igen, akkor igen. Egy tapasztalt aukciós valaki vagy.
Na igen, és akkor figyeld, és mennyi időt hagysz erre, meg gondolom azért van, amikor, tehát van, amikor valaki gondolkodik, hogy még felülni.
Igen, azt szoktam látni, és azt látom, meg azt közvetíteni is. Szoktam. Ez majdnem minden árverésen van, sőt, egy csomó árverésen az emberek, ez most nem lesz érvényes a miénkre, de van olyan, ahova nem tudnak eljönni személyesen, hanem mondjuk telefonon licitálnak, mert éppen Kuala Lumpurban vannak, akkor ott nagyon kell figyelni, hogy a közönség kibírja azt a várakozási időt, ami azzal megy el, hogy valaki a telefonba vergődik, hogy megadja érte a következő licitet, vagy nem, és ezek nagyon-nagyon hosszú vergődések szoktak tudni lenni. Itt nem nyitjuk meg ezt a lehetőséget. Tehát aki ott van és jelen van, vagy megbízó által, vagy jelen, de mindesetre a teremben ül, őre várunk. És a várakozás az is egy teljesen oké része egy árverésnek. Szóval az emberek gondolkoznak. Van, aki úgy jön el egy aukcióra, hogy beírja előre a katalógusába, vagy a saját jegyzeteibe, hogy melyik tételt kb. Meddig szeretne. De ez gyakran előfordul egy sima árverésen is, különösen egy jótékonysági árverésen, ahol azért érzelmi döntésekről van szó, nem annyira racionális, vagy megtérülés alapú, befektetési jellegű döntésekről, hogy az emberek túl mennek azon, amit eredetileg belső határként meghúztak maguknak. És akkor ez nekem, különösen egy jótékonysági árverésen, az is a feladatom, hogy őket segítsem átlépni a saját elképzelt határaikat, és igen, még többet költsenek, hiszen látjuk, hogy mennyire jó dolgokat fogunk tudni támogatni a beérkezett összegekből.
Igen, ez kell, hogy szem előtt maradjon. Na, hát ez nagyon-nagyon izgalmas. És akkor most tartunk egy kis szünetet, amiben zenemek feles információk lesznek, és nagyon köszönöm, Nóra, téged visszaengedünk a Nesta mellé dolgozni.
Jó.
Hiszen neked most még ott dolgod van. Viszont Sápi Kinga, a Magyar Zeneháza igazgató helyettese marad velem, és mi még akkor kitérünk a zeneházával kapcsolatos dolgokra. Köszi szépen.
Én is köszönöm, sziasztok.
Winkler Nóra műsorvezető, egyébként az aukciónak a
vezetője,
lebonyolítója, és aki majd ott még a tárgyakról valószínűleg sokat fog mesélni, ő volt velünk, és amúgy a Rádió Café Hello Jára című műsorának is a műsorvezetője. Szóval zene, jövünk vissza utána.